Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük 210. dicséretünket. 210. dicséretünk így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged, élő igaz, egy Istent megismerhet. Leülve folytassuk tovább Istennek énekszóval való dicséretét, és a 37. Zsoltárt énekeljük, azt a Zsoltárt, amelyet itt az alkalom előtt tanultunk is. 37. Zsoltárunknak az első 4, valamint a 7. versszakát. Zsoltárunk így kezdődik, ne bosszankodjál a gonosztevőkre. Nektek testvéreim, fennállva fohászkodjunk. A mi további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét Máté evangéliumából olvasom, Máté evangéliumának a 18. részéből, a 21-től 34-ig terjedő ige szakaszból. Az ige szakasz leülve hallgassuk végig. Megnevezett helyről, Máté evangéliumának a 18. részéből így szól ma hozzánk Isten üzenete. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is. Jézus így válaszolt, nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer, 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek elé egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá, gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását, megtartását. Gyertek, fennállva imádkozzunk is most mindezért. Mennyei atyánk, kilépünk a hétköznapokból, és előd lépünk itt a vasárnapon. De te látod, mennyei atyánk, hogy mennyi minden olyan ügy, dolog, ami a hétköznapokban foglalkoztat bennünket, az itt van velünk együtt. Nem is baj ez, hiszen ezeket is jó elét hozni, ezekre is jó a te lelked, az ige megoldásait és útmutatásait kérni. És mennyi atyánk, valóban köszönjük neked azt, amikor meghallgatásra talál imádságunk, amikor valóban a veled való kapcsolat olyan egyértelműen elénk vázol egy utat, megnyit egy ajtót, vagy esetlegesen választ, megoldást hoz valami valós és akut bajunkra. Köszönjük, ha ezt megélhettük, és add meg, hogy ezt megélhessük most is. Kérünk a te lelkedért, ő áldja meg, szentelje meg a mi itt létünket, együtt létünket, hogy az ne pusztán csak emberi együttlét legyen, hanem olyan együttlét, ahol megtapasztaljuk, hogy te is itt vagy, jelen vagy, te vagy az, aki szólsz. Amen. Foglalunk helyet, kedves testvérek, és Isten igének a hirdetésére készülve 222. dicséretünket énekeljük, 222. dicséretünknek a 7. és 8. versszakát, így kezdődik a 7. versszak, felséges Isten, te néked könyörgünk. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő lelkének segítségű hívása által az üzenetét ma közöttetek hirdetni szeretném, meg van írva a mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszunkban, Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írt levelében a második résznek a 12-től 14-ig terjedő verseiben. Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írt leveléből, második részből így szól hozzánk Isten szava. A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította az útból, oda szegezve a keresztfára. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Kedves testvérek, Isten jön nekem eggyel. Egy lelki gondozói szituációban hangzott el ez a mondat, egy férnek a szájából, aki hosszú idő óta már beteg feleségét gondozta, és hát nála is súlyos betegséget, rákot diagnosztizáltak. Nem véglegesen elkeseredett volt, nem Isten ellen lázadó, inkább olyan egykedvűen, lemondóan, súlyos helyzete ellenére is valami humorosnak szánt mondással akarta elütni ezt a helyzetet. Nem aggódik, rendben lesz minden, Isten amúgy is tartozik neki, Isten jön neki egyel. Kinek tartozik az Isten, ki kinek tartozik, lehet-e ilyet mondani, Isten jön nekem egyel. Ez az előbb említett helyzet, valamint ugye a napi igéből a keresztfára szegezett adós levél hozta elém, hogy beszélgessünk egy picit erről. Jöhet-e az Isten nekünk egyel? És a legelején talán azt érdemes tisztázni, hogy miért használ a Szentírás Istennek és embernek a kapcsolatával kapcsolatosan ennek a leírására egy ennyire világias, profán képet, mint amilyen a hitelezésnek, az adósságnak, a tartozásnak a képe. Hiszen a Bibliát olvasva észrevettük már biztos, hogy lépten nyomon előjön ez a kép. Előjön az Ószövetségtől kezdve, Jézusnál is, Pál apostolnál is, a bűn az egy adósság. Nem méltatlan-e ehhez a rendkívüli dologhoz, Isten és ember kapcsolatához, az embert megkötöző, Istentől őt eltávolító bűnhöz ez a nagyon hétköznapi, nagyon olyan üzleties nyelvezet. És nem azért használja a Szentírás gondolatisága ezt a képet, ezt a párhuzamot, hogy elidegenítő legyen, nem éppen azért, hogy jól értsük, hogy miről is van itt szó. De Kálvin János is mindig kiemelte, hogy Isten a kijelentésében mindig az adott korszak emberéhez kívánt alkalmazkodni. A szentírók a saját koruk nyelvét használták, az akkori tudományosságnak a szintjét sohasem lépték túl megállapításaikban, az akkori kulturális társadalmi közegnek megfelelően hozták közel Istennek az üzenetét, hogy az akkori ember megértesse. És a mostani embernek persze dekódolnia kell egy picit, mert hiszen bele kell helyeznie magát az akkori embernek nyelvezetébe, kulturális társadalmi viszonyaiba, összefüggéseibe, de mégis így lehet jól érteni, így lehet jól a számunkra tolmácsolni Isten korokon átívelő szándékát és akaratát. És így kerül elénk ez az ősi kép, adósság, tartozás, ez már a Bibliát megelőző korban is az embereknek szokása, sajátsága volt, és bizony most is mennyi, sokszor hallunk erről, vagyunk benne, kötődünk, kapcsolódunk ehhez. Kölcsön kérni, adósnak lenni. És hogy a bűn adósság azért használja ezt a képet, mert igen, ez egy korokon átívelő dolog, egyszerű, hétköznapi dologgal akarja érzékeltetni a számunkra mi a bűn, milyen viszonyt is képez ez Isten és ember, ember és ember között. Mert olyan szempontból is szemléletes ez a hasonlat, hogy talán mindannyian értjük jól, és talán mindannyian éreztük is már az életünkben, hogy adósnak lenni több, mint úgymond egy külsődleges jogi aktus. Nem pusztán egy olyan dolog, amit az ember a legtöbb esetben kívül tarthat magán. Pénzre van szükségem, kölcsönkérek, leszerződöm, visszafizetem, kamatostul, lezáródik, vége van. Mert bizony a kölcsön adás és kapás az minden korszakban érzékeny téma volt, mert rossz kimeneteket is magába tudott rejteni, hordozni, lehetőséget adott egy ember másik fölé helyezkedésére, hogy a másikat leuralja, valamiképpen a hatalmában tartsa. Az adósság nem maradt kívül az emberem, az adósság azt lehetne mondani, hogy egy belső lelki állapottá is tud válni. Tartozni valakinek, valamivel, adósnak lenni, és hát ugye eladósodva lenni, egy lelki állapot, teher, megkötözöttség, fogvatartottság, szorongás. Vajon ki tudok-e lépni belőle, tudom-e fizetni a havi törlesztőt, van-e esély arra, hogy ne legyek adós? Ez bizony egy lélekölő állapot tud lenni. És ilyen szempontból is használja a Szentírás, és érzékelteti a bűnre az adósságnak a párhuzamát. Hogy igen, a bűn is egy ilyen fajta teher, a bűn is egy ilyen fajta rabság, a bűn szolgálja, gyáva rab, énekeltük múlt héten, ez az úrasztala elé járulva, bizony a bűn adósság, teher, megkötözöttség, lelket romboló állapot. De ha a bűn adósság, akkor hogy jön be itt egy Isten a képbe? Hogy jön be az a képbe, hogy hát akkor miért Istennek tartozunk? Van egy régi mondás, régi magyar mondás, nekem a csongrádi nagyapám mondogatta néhányszor, ha valami nem úgy jött össze, ahogyan akarta, vagy valami elromlott, valami eltörött, úgy kezében maradt, akkor mondta ezt, hogy na ezzel tartozunk az ördögnek. Mint hogyha valamelyest a világnak a működésébe úgy bele lenne az kódolva, hogy igen, a rossznak, a gonosznak is kell adni valamit. Bizony, hogyha valami rossz és hiába való történik, akkor azzal valami fajta tartozást a rossznak, a gonosznak, az ördögnek törlesztünk. Hiába valóság, sikertelenség, az a dolgok rendje, hogy ezzel tartozunk a gonosznak. És valahogy talán lehet, hogy jobban el is fogadnánk, hogyha a bűn, az emberi bűn, mint adósság, egy a gonosz, az ördög, a sátán irányába való tartozás lenne. A gonosz uzsorás, a követelőző végrehajtó, az adós rabszolgasságba taszító, igen, ez jobban illik azért az ördögre. De ugyanakkor, amit itt látunk a Szentírásból, hogy a bűn egy olyan adósság, amivel nem a gonosznak, a rossznak, a sátánnak, az Istennel vagyunk tartozásba és adósai. Hogy lehet ez? Hogy lehet tartozni minden jó forrásának? Hogy lehet tartozni végtelen megbocsátásnak, szeretetnek és elengedésnek? Valami végzetes rendszerhiba van kódolva a kereszténységbe? Egy következetlenség? Istent úgy adja elénk, mint a követelőző uzsorást, a lakbért követelő házi úrt. Hogy lehet tartoznunk az Istennek, mire gondol itt a Szentírásnak a szellemisége? És ami elénk jön, az az, hogy Istennel úgy tartozunk, hogy magunkkal tartozunk. Isten magának teremtett bennünket, de mégsem vagyunk az övéi. Nem tudunk, nem akarunk teljesen az övéi lenni, ez a mi nagy tartozásunknak az alapja, és igazából ez a bűn maga. Isten az embert a maga tulajdonának teremtette, de az ember meglopja az Istent, nem fogadja el maga felett ezt a tulajdonjogot, nem követi szavát, nem engedelmeskedik neki, nem úgy éli az életét, ahogyan Istennek tetszene. Meglopjuk az Istent, mert magunkat lopjuk ki a vele való szoros kötelékből, Isten gyermeki létből. És persze lehet, hogy mondhatnánk, hogy milyen szép tanmese is ez a történet ott a Szentírásnak az elején, az első emberpárral, kígyóval, almával, gyümölccsel, bűnbeeséssel, első emberpárnak esete folytán, múlt héten is itt az úrvacsorának a készülő igéjében, szövegében ez elhangzik. Mi közöm nekem ilyen fajta közel-keleti régi mitoszokhoz? Mit törődjek én ezekkel? De nem kell csak, hogy ezzel törődjünk, erre gondoljunk, elég csak végig néznünk ezen a tökéletes teremtett világon. Most egy picit persze szomorkásabb arcát mutatta nekünk reggel, de tegnap olyan szép volt az ősz, rá csodálkozhattunk arra, hogy igen, minden évszaknak, még az elmúlás évszakának is van szépsége, van bája, van súlya, van egy meghatottság, amit az ember érezhet, és bizony a természet sokszínűsége, szépsége lenyűgöz bennünket, ahogyan fennáll, ahogyan születés és elmúlás, egymásra utaltság, tökéletes egyensúlyban van, így teremtette meg az Isten, és akkor ott belepiszkál, belejön az ember. Meglopja a természetet, feldújja, nem műveli és ápolja, ahogyan erre Isten az első emberpárnak megbízást adott, hanem megerőszakolja. Tartozunk az Istennek, jogos jussunkon túl, meglopjuk az ő teremtett világát, ahogyan Calvin mondja, meglopjuk Isten dicsőségének színterét. De a természet világa mellett az ember világra is gondolhatunk, mert hiszen Isten az embert, bennünket vele és egymással való szeretett közösségekre teremtett. És mennyiben tudunk ennek a teremtettségnek megfelelni, mennyiben akarunk? Minden önzés, minden hidegség, minden harag, amit megtartunk, minden közönösségünk, az meglopja, megüresíti azt a szeretetet, amelyre Isten elképzelt bennünket. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte, mondja Pál a római levélben. Ha nem szereted magadat, Istent lopod meg. Ha nem szereted a másikat, Istent lopod meg. Nincs más tartozásunk a másik felé, nem jövünk semmivel a másiknak, de egyel igen, hogy szeressük. Aki szereti fele barátját, a törvényt betöltötte. Isten, jön nekem egyel, ugye így kezdtük ezt az ige hirdetést. Ki jön akkor kinek? Talán nem jövünk inkább neki? De tudunk-e egyáltalán neki jönni, neki kedvezni, neki adni? Képes-e erre az ember? Tékozló fiúk, lányok vagyunk mindannyian. Hát nem méltatlan dolog ez az Istentől, hogy csak tartozni lehet neki. De éppen erről akar szólni számunkra a mai ige, hogy igen, mi nem tudunk más tenni, csak kilopni magunkat az Istennel való kapcsolatból, nem tudunk mást tenni, csak tartozni, csak az adósságot halmozni, lopni magunkat, másokat, a teremtett világot, és Isten az, aki belép ebbe az adósság spirálba, és megállt parancsol, és megszakítja. Nincsen ennek más megoldása. El kell engedni a tartozást. Olyan hatalmas az összeg, hogy az adós az saját erejéből nem tudja visszafizetni, nem törleszhetné. Kell valaki, aki a helyébe lép, aki ezt megteszi helyette, aki megváltja. Mert a megváltó is egy ilyen üzleteléssel, hitellel kapcsolatos jogi kifejezés az Ószövetségben. Az adóssága miatt rabszolgasorba kerülő embert kiváltó jótevő, esetleg gazdag rokon, aki amikor minden remény szerte foszlik, minden emberi esély elveszik, akkor jön, és a magáéból törleszti a másik adósságát. Kihozza a börtönből, megváltja az adós rabszolgaságból az adóst. Isten eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, mondja a Kolossé beliekhez írt levél. Isten saját maga törleszti a vele szemben felgyülemlett emberi adósságot. Tehát olyan könnyen mondhatnánk, hogy akkor mi is történt? Hát igazából egyik zsebéből áttette a másikba? Hát ismerjük ezeket. Kiadja támogatásba, beszedi adóba. megoldotta okosba, nem került neki semmibe. Miért ilyen nagy dolog ez, hogy igazából azt az adósságot, amit ő talált ki, végül is ő teszi semmissé. De éppen arra kell bennünket rávezetni, ez az ige, és ott Pál apostol is a kolossé belieket, hogy itt nem csak egy nagyon ügyes könyvelési manőverről van szó a mennyei kincstárban, hanem ez Krisztus küldetésének, keresztjének az egyik alapvető eleme. Krisztus keresztjének a titka. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, eltávolította az útból, oda szegezte a keresztfára. Mert az, hogy Isten elengedi a felgyülemlett adósságot, nem azt jelenti, hogy ez neki nem kerül semmibe. Nem egyik zsebéből teszi át a másikra. Dietrich Bonhoeffer, mártír teológus óta figyelünk fel erre a különbség tételre. Szintén mondtuk a múlt héten az uracsora osztáskor, ingyen kegyelem. De az ingyen kegyelem az nem azért van ingyen, mert olcsó kegyelem. Nem azért van ingyen, mert nem ér semmit, hanem azért van ingyen, mert olyan sokat ér, hogy mi azt magunk nem tudnánk a magunk erejéből kifizetni. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, Isten maga törleszti a mi vele szemben felhalmozott adósságunkat. De akkor miért kell a kereszt, miért a halál, a végtörlesztés? Isten teremtői munkájáról már volt szó ma, és ahogyan Isten megteremtette a világot és adott törvényeket, természeti törvényeket, amelyek ezt a világot fenntartják és igazgatják, úgy arról is beszél a Szentírás, hogy erkölcsi törvényeket is adott az embervilág számára, amelyek a mi jó és boldog együtt élésünket biztosíthatnák, fenntarthatnák és igazgatnák. És a Szentírás szerint ezek az Istentől adott, emberre bízott erkölcsi törvények, ezek ugyanolyan fontosak és hatásosak és erősek, mint a fizikai természeti törvények. És az egyiket így hozza elénk a római levél, a bűn zsoldja a halál, a víz 100 fokon forr, ha kiugrom az ablakon, a föld középpontja felé fogok esni, ha bűnt követek el, akkor bizony a jussom, a zsoldom az örök halál. Mert ha kilopom magam az Istennel való kapcsolatból, akkor az életből lopom ki magam. És Isten elengedi az adósságot, a bűnért járó fizetséget, az örök halált maga törleszti helyettünk. Jézus Krisztusban Isten kárhozat halált hal a keresztem. Én Istenem, miért hagytál el engem? Isten őt elhagyja, hogy minket ne kelljen elhagynia. Kátink kérdezi, nem nevele ez a tanítás könnyelmű és elvetemült embereket? Mert valóban a Krisztus esemény, az adós levélnek a keresztfára szegezése 2000 évvel korábban, mint hogy mi megszülettünk, megtörtént. Még nem éltem még a földszínén, te értem, megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Énekeljük keresztelőkor. Hát akkor már előre, hitelbe meg van bocsátva minden. Mielőtt elkövettük volna, már el is engedi. Akkor minek törődjünk mi a törvénnyel? Akkor már mindent szabad, semmi sem kötelez, semmi sem feszélyez. Miért szeressünk, miért engedelmeskedjünk, miért feleljünk meg? Azért, mert Isten tudja, hogy csak így tud ez a dolog igazán működni. A törvénynek megfelelési kényszerből nem lehet megfelelni. Semmiképpen nem a büntetéstől félve, görcsösen, nem jó pontokat gyűjteni kívánva, stréberségből jó engedelmeskednem az Istennek, hanem azért, mert már ez a lelkem mélyéig hatott, belül megtapasztaltam, átéltem, hogy milyen hatalmas nagy terhet vett le rólam az Isten. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Csak az ilyen ember tudja más vele szemben elkövetett adósságát, bűnöt elengedni, aki tudja, hogy neki is meghitelezték, neki is elengedték. És talán erről nem is kell többet szólni, mint ugye a példázat szólt, amit a lekcióban felolvastunk, ismerjük mindannyian, vétkek felhalmozásáról, adósságról, de elengedésről, de igazából arról a fajta kicsiny szívűségről, kicsinyességről is, ahogyan az a szolga, akinek sokat engednek el, nem hajlandó elengedni a vele szemben felgyülemlett kevés adósságot. Hányszor kell elengedni? 7-szer is, kérdezi Péter. 70-szer, 7-szer is, mondja Jézus. Végtelenszer, mindig. De miért? Mert egy balek vagy, ha keresztjén vagy, rajtad mindig akkor át lehet lépni, majd beléd mindenki beletörölheti a lábát. Nem azért, mert te már megtapasztaltad azt, hogy neked mennyit engedtek el, te már felfogtad, hogy csak így lehet harag, gyűlölet, bosszú, bűn és adósság spirálokból kiszabadulni. Ha valaki magánál állítja meg ezt a lavinát, nem folytatja, megbocsát és elenged. Nem könnyű ez. Láthatjuk, hogy Istennek is az ingyen kegyelem nem olcsó kegyelem. Saját magából a legkedvesebbet, egyszülött fiát kellett a kereszten odaadnia, oda szegezni az adós levelet a keresztfára. Nálunk is ára van, tőlünk is önfeladást, önfeladozást követel meg, de csak így tudod ezt oda ajánlani, ha a legmélyebb megtapasztalásoddá válik, eltörölte a te adós leveledet is. Isten jön nekem egyel, ezzel kezdtük. Láthatjuk, hogy talán mi jövünk neki nagyon is sokkal. Megdobjuk tőle saját magunkat, jogos tulajdonát bitoroljuk lázadásainkkal, de ugyanakkor mégiscsak igaza van a bevezetőben megidézett keserédes megszólalónak. Mert mi tartoznánk ugyan az Istennek, és mégis ő jön nem csak egyel, többel, áldásával, kegyelmével, irgalmával, azt akarja, hogy felfogd, ő érted van, ő előre eltörölte minden bűnödet, elengedte minden adósságodat, meghitelezte számodra egy lelkismert furdalásoktól, Isten haragjától és büntetésétől mentes, békés életnek a lehetőségét. Nem azért, hogy innentől kezdve ne legyen neked törvény, hátradőlhess, kedvedre vétkezz, hanem hogy felfogd, csak így lehet bűn, gyűlölet és adósság spiráloknak megállt parancsolni. El kell engedni, meg kell bocsátani, rosszért nem szabad rosszal fizetni, a gonoszt csak a jóval tudod meggyőzni. Amen. Gyertek testvéreim, feleljünk énekszóval Isten hozzánk intézett üzenetére, és a 485. dicséretünket énekeljük. 485. dicséretünknek az első, harmadik és ötödik versszakát, Jézus világ megváltója. Gyertek testvéreim, fennállva imádkozzunk. Mennyi atyánk, ha körültekintünk a világban, de igazából, ha saját életünkre is tekintünk, akkor meg annyi módon és alkalommal látjuk azt, hogy az a emberi lázadás és bűn és szeretetlenség és hidegség, amelyet engedetlenségünkkel okozunk, ahogyan meglopjuk a te dicsőségedet, az milyen féle erőszak, háború és merénylet lavinát indít el, és keressük ennek okait, megoldásait, és olyannyira el tudunk feledkezni arról, hogy mi vagyunk az okok, és te vagy a megoldás. Menj, atyánk, hadd hozzuk most eléd azokat a helyzeteket, amikor mi is beleültünk a csúfolóknak a székébe, amikor mi is a kizsákmányolók, a nyerészkedők, a mások fölé helyezkedőknek a pártjára álltunk, és nem téged követtünk, nem a keresztnek az útját, nem alázatnak, nem alászállásnak és megüresítésnek az útját. Kérünk téged, Jézus Krisztusunk, az, hogy hozzád térjünk. Kérünk téged, hogy a te példádat hagyd tegyük egyre inkább magunkévá, hogy ismerjük fel, hogy toldozgatni, foldozgatni életünket nem lehet, hanem csak teljes mértékben hozzád térni, kereszt halálodnak ajándékát elfogadni lehet. És így megszabadulva lelkiismeret furdalásainktól, bűneinknek a súlyától lehet csak egy jobb, egy másabb életet élni. Kérünk téged, hogy efelé vezess bennünket, mindenféle fajta emberi módszer, szándék ennek eléréséhez kevés, de add a te lelkedet, hogy ő kezdje el bennünk, a jó munkát vigye véghez, és add meg azt, hogy tudjunk a bűnnel szembe menni, tudjunk egyre inkább a tiéd lenni, és tudjunk a te szent fiadnak képére formálódni. Kérünk téged, mennyei atyánk, a kicsinyeinkért, elesettekért, kérünk téged, mennyei atyánk, gyászolóinkért, vigasztalásra váróinkért, kérünk téged, mennyei atyánk, igazságtalanságban, méltatlan helyzetekben lévő testvéreinkért, kérünk téged, mennyei atyánk, azokért, akik beteget gondoznak, akik ennek a terhét hordozzák naponként hűséggel. Kérünk téged, mennyei atyánk, gyermekeinkért, kisgyermekes családoknak a nehézségeért. Kérünk téged, mennyei atyánk, hittanoktatóinknak a bizonyságtételéért. Kérünk téged, mennyei atyánk, gyülekezetünknek, egész egyházunknak, keresztjén népünknek a hitelességéért. Kérünk téged, mennyei atyánk, hagyd lehessünk jobban a tiéd, ne lopjuk ki magunkat veled való kapcsolatból, mert hiszen akkor az életből lopjuk ki magunkat. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusunk ezekkel a szavakkal tanított imádkozni bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Az imádságban is imádkoztunk a gyermekekért, valóban újra indultak a gyülekezetünkhöz tartozó iskolákban a hitanoktatási alkalmak. 350 gyerek irányába végzi ezt a felelősségteljes tevékenységet a gyülekezetünk. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban hittanoktatóinkat és a gyerekek között szolgáló testvéreket. Jövő vasárnap, szeptember 21-én a délelőtti istentiszteletünkön fogjuk tartani az úgynevezett tanévnyitó istentiszteletünket. Ez lényegében azt jelenti, hogy ide felköltözik egy picit a gyerekistentisztelet. Együtt leszünk velük itt fönt, az ige szolgálatot is az ő igényeikhez fogjuk szabni. Cserkészeink is egyébként képviseltetik magukat ezen az alkalmon, akik ezen a napon családi napot tartanak, ez iránt pedig a honlapjukon lehet érdeklődni. A nyári szünet után nem csak a hittanoktatás, hanem a kis csoportok is újra indulnak a gyülekezetünkben. A gyülekezetünkben mintegy 10 bibliakör, házi csoport és réteg alkalom működik. Az ezekbe való tartozás nem csak a Szentírással kapcsolatos ismereteinket bővítheti, hanem az Istennel való kapcsolatunkat is mélyítheti, egy erősítő, támogató közösséghez való tartozás élményét adhatják ezek a kis csoportok. Így bátorítok mindenkit, hogy aki nem tartozna valahova, akkor az esetleg próbáljon meg tartozni. Aki érdeklődik ez iránt, az a presbiterektől kaphat bővebb információt, vagy tőlem. Igazából, ha valakit nem tudunk valamilyen kis csoportba betagozni, akkor akár újakat is tudunk természetesen indítani. Hegyvidéki szalonunk is újraindul, szeptember 21-én vasárnap este 6-tól lesz az első őszi alkalom, mi pedig dr. Puskás Lajos presbiterünkkel, egykori kétszeres Közép-Európa kupagyőztes focistával beszélget majd életéről, róla nemrégen megjelent könyv kapcsán dr. Szabó István, gyülekezetünk egykori lelki pásztora, tehát vele is lehet majd találkozni ezen az alkalmon, jövő vasárnap este 6-tól. Gyülekezetünk Facebook és YouTube csatornája mellett pedig Spotify csatorna is indult. A honlapunk mellett ezen is majd elérhetők lesznek visszamenőlegesen is terveink szerint a budahegyvidéki ige hirdetések. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig az áldás vétele és a himnusz éneklés előtt záró énekünket énekeljük. Ez a 749. dicséret. 749. dicséretünket összes verszakával énekeljük, így kezdődik. Halld meg, bűnös ember, Jézus szeret. Thank you. és titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővel együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Mert eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, hozategezve a keresztvára. Amen. Áldást, békességet kívánok mindenkinek.